inkább nincs, ha már volt róla szó. Nem csak a nevében természetesen, hanem az úgy történeti feladatában is. Tehát aki ebből a folyóból kell életre, és jön vissza a földi pályafutásra, mind-mind hordozni fogja ezt a hullám természetet, ezt a hullám természetű sajátosságot. Elérnek tehát Arad határába, és mit vesznek észre? Azt veszik észre, hogy a halmok egy vonalban emelkednek. Most a halomnál egy pillanatra meg kell álljunk, de inkább befejezem magát a mondást. Oda lépnek az első ilyen halomhoz. Egy vasajtót találnak rajta, kinyitják a vasajtót, és egy kikövezett folyosó van a halmok alatt. Rögtön tudják, hogyan kell Attilát eltemetni, hogy a birodalom földjébe temessék, és mégse történjen ásóvágás. A szolgák fölveszik a várukra a hármas koporsót, leviszik a kikövezett folyosóba, rájuk csukják a vasajtót, és azóta is ott hordozzák föl és alá. Tehát földbe történik a temetés, mégpedig halmokba. Ha visszaemlékeznek az előző előadásra, a halmokat már megidézik. Mert a halmok itt a Kárpát-medencében is és máshol is eredendően a szent helyeik. Mit írnak le a szkítákkal, őseinkkel kapcsolatban? Hol vannak a szent helyeik? Mivel a teremtett világ maga is templom, mégpedig a legelsődlegesebb templom. Mert ki hozta létre? Maga a Teremtő Isten. Maga a Teremtő Isten templom a természet. Ez ugye a nyugati kereszténységben Elilla Ferenceseknél tovább ez a gondolat. Ők tisztelik ilyen módon a természetet. Nem véletlen, hogy a ferencesek őrzik a Mária kegyhelyeket itt a Kárpát-medencében, és egyáltalán nem véletlen. A szkíták szent helyei pedig magaslatok és halmok voltak. Ezeknek a tetején mutattak be áldozatot a magasságos Istennek, a Napistennek, a Holdistennek, és lehetne sorolni. Isten csillagvárában. Mit jelent a halom? Azért érdemes egy picit kimondani a szimbolikáját. Mert nagyon-nagyon szép szimbolikája van. És hát szerepel ugye egy hármas halomként a címerben. Már lehet érzékelni egyébként. A három halom egymás után az micsoda? Sorba vannak a halmok. Tehát hova temetik Attilát? Nem csak folyóba temetik, hanem halom sorba temetik. Mind a két oldalon ott lesz Attila forrásként. Látható. Nem csak a jobb oldalon, hanem bizony a bal oldalon is. Hogy ennek mi az üzenete, mindjárt látni fogjuk, de a halomról néhány szót. Miért temetkeznek vajon halomban? Miért olyan fontos ez a halom? Hát ez azt kell tudni, hogy a Föld az minden ősi hagyományban nőnemű. Mégpedig egyszerre szűz, mondjuk szűzföldnek, micsodán, a műveletlen föld. És egyszerre anya.
mert ontja a terméseit, és táplálja az emberiséget, mint a jó anya gyermekét. És megszűri is a gyermekét. Hol? Ott, ahol, mint az anya, áldott állapotba kerülve kihasasodik. Ez a halom jelentés. Ahol a halom van, ott a földanya áldott állapotban van. És ahol áldott állapotban van, ott közvetlen összeköttetésben van a Teremtővel. Tehát hol lehet az Istennek bemutatni az áldozatot? Ottól közvetlenül kapcsolatban vagyunk a Teremtővel. És hol lehet újjászületni, és hol lehet egyúttal megszületni is? Ott, ahol közvetlen kapcsolatban vagyunk a Teremtővel, ahol a földanya áldott állapotban van. Ezért hol fogják temetni a halottan? Hol várják az újjászületést? Természetesen a föld méhében, a kihasasodás alatt. A kihasasodás alatt. A nyelvi út is nagyon érdekes. Egyébként nem csak áldozatot mutattak itt be, ezek a halmok, ezek több szerepűek voltak. Nagyon jó voltak a területek őrzésére, hírlánc elemeként tűzjeleket lehetett adni. És hát temetkezési helyként is szolgáltak. Igen ám, de nyelvi úton is lehet vezetni a halomnak a szimbolikáját. Fölírom ezt a szót, hogy halom. Tudjuk, hogy a magyar nyelv gyökökre épül. Sőt, a legtöbb gőzgyököt tartalmazza. Ennek a szónak itt van a gyöke. Ez már nagyon sok mindent megidéz. A hal melyik vallás alakulatnak a jelképe? Tobzódik ettől a jelképtől ez a vallás alakulat, a kereszténység. Maga Jézus Krisztus melyik precessziós világhónapot nyitja meg a földi küldetését? A halak világhónapot. Az áldozat meghozatalának a világhónapját. Igen ám, de ez a gyök építi föl a halálszavunkat is. Miről beszéltünk? Áldozathozatalról. Milyen áldozathozatalról? A legmagasabb szintű, az életemet adom oda másokért. Aki a halmok útján jár, az a halál útján jár. Igen ám, de én megdupláztatom az elhangot. Megtettem a magyar nyelv törvények szerint minden további nyelv. Körbejárjuk ugyanannak a gyöknek, a kiragozásai útján a teljes jelentést a tartományán. Akkor mit írok ide? Hallom. Miért fontos ez? Mit hallunk? Hát először is mit lehet hallani, ugye? Most már magánhangzókat is cserélhetek. A hullámot lehet hallani. A hanghullámot. Mivel? Füllel. Mit mond a jelenések könyve folyton folyván? Akinek füle van, az hallja. Fontos a hallás? Tudjuk, hogy a legfontosabb. Amikor mi a szentséggel kapcsolatba kerülünk, legmagasabb szinten. Mi az, ami először történik? Melyik megtapasztalás? A hallás. Mert először a hangot hallom, és csak utána fogom a képet látni. A kép már a testetöltés irányába egy következő fokozat. Amikor még nincs szinte forma, akkor csak hullám van. És ez, amit hallom. De mi kell ahhoz, hogy ezt meghalljam? Hát persze fül. De a fülnek milyen alakja van? Magzat. Egyébként hogyan temetkeztek ide? Magzati pózban. Engedjétek hozzám a gyermeket. Mert aki a mennyországba be akar lépni, gyermekké kell válnia. És azt fog hallani. És tudjuk, hogy a hallásnak milyen jelentősége van a feltámadásban. Tessék elolvasni a tibeti halottaskönyvet. Mi a címe a tibeti halottaskönyvet? A hallás útján történő megvilágosodás. Hogyan lehet megvilágosodni? Világos beszél. A hallás útján. Ami egyszerre külső hallás és belső hallás. Ne felejtsük el, hogy a fül ugyanaz a szó, mint a fel. Aki feltörekszik a mennyek irányába, annak a fülét kell használni. Egyébként pedig tovább folytathatom ezt a dolgozást. Nagyon érdekes ez a szó, mert mondhatom azt is, hogy ahhoz, hogy én halljak belső füllel, és meghalljam az igét, előbb hullámtermészetűvé kell válni, de ha én hullámtermészetűvé váltam, mit fogok kívülről látni? A saját hullámat. Értünk. Ugyanis ez a halálba való beavatásnak az útja. Ez a halálba való beavatásnak az útja. Mert a halált meg lehet az életben is tapasztalni. Sőt, apokrif evangéliumokban maga Krisztus mondja. Nem azért jöttem, hogy majd a halál után feltámadjatok, hanem már itt gyakoroljátok a feltámadás szentségét. Csak ezt addig a zsinaton kihúzogatták. Mert mi lenne a papi hierarchiával, ha elkezdenék gyakorolni már itt a feltámadás szentségét? Pedig ez az itt történeti feladat, az örök test megvalósításának útja. Na de tovább ragozhatom a hullámot. Ugyanis a köhögő hangszobokrot lecserélhetem egy átcsúszással a csúszó hangszobokor hangjaival. Ez egy teljesen szabályos nyelvi út. Gondoljunk arra, ha már Csabát idézgettük, hogy Csabát a latinok úgy írják át, hogy CH. És hány fajta módon egy? Két fajta módon. Mert egy hetig kemény hangzóval Kabának, és egy hetig lágy hangzóval Csabának. Tehát ide nyugodtan írhatok sziszegős hangot. És akkor nagyon szépen kaptam egy hármasságot. Aki a halmok útját járja, az a lélek útján a hullámok útját járja, az pedig a legmagasabb szinten a szellemhez kapcsol vissza. Tehát a halmon mivel lehet kapcsolatban jönni? Szellemi világ. Csak ehhez hullám természetűvé kell válni. Hogy ne legyen ilyen rejtés, mi az, hogy hullám természetűvé válni? Tudni kell, hogy mi az, ami az ember életében hullámzó. Nincs olyan túl sok dolog. Az egyik az álom. Ugye az egyik az álom? Álom. Amikor álmodunk, hullámzó létállapotban vagyunk. Ezt az álomkutatók úgy írják le, hogy aktív szemmozgásos hallás, meg nem aktív szemmozgásos hallás, még a EEG görbe is más a két fázisban. Aztán mondjunk még hullámzó létállapotot. Hullámzó létállapot? De mennyire? Egyik pillanatban fönt vagyok a mennyekben, másik pillanatban lent vagyok a földön. Mert nincs olyan szerelem, hogy egy statikus, ilyen folytonos. Ilyen. És elsöprő erejé. És amikor fönt vagyok a hullám tetején, akkor mit csinálok? Ragyog az arc. Honnan lehet megismerni a szerelmeseket? De már erről volt szó. Két dolog. Ragyognak. Ragyog. Ezt nem lehet lehazudni. Én egy lánynak nem tudom azt mondani, hogy szerelmes vagyok. Ezt nem látok. Ragyog az ember. Na most, ha ragyog az ember, mivé válik a teste? Fény. Milyen? Fényfelszabadítás. Legmagasabb. Magából a testről szabadul a fény. Fölszabadul a fény a testből, is erős, és lenyomatot hagy egy leplen. Vagy fölszabadul a fény a testből, és lenyomatot hagy egy márvány között. És erős. Miért tudták megtenni? Mert ezt az utat járták. De ezt hol kell elkezdeni? A harmad. Már letöröltem a hátam, hogy nekik tudod beszélni. Ősvallásom szent helyei a harmad. A harmad. Ha én templomot építek, és ez megint súlyos, amit mondok, tudom. Falakat húzok magam köré. Leválasztom magamat a teremtett világról, de Istenről is. Könyörgöm. Istenről is. Nem lesz már közvetlen a kapcsolatom. Ha ezt még tetézni akarom, akkor még a fejembe is rakok egy sapkát. Akkor már teljesen közvetett a kapcsolatom Isten. Nincs közvetlen kapcsolatom. Hát az asszonyoknak ezért kell kendőbe bemenni a templomba, mert neki is kell találkozni Istennel, nem így. A férfi az, aki a gondolat lénye, ő a szellemen keresztül tartja a kapcsolatot. A nő, mivel a lélek lénye, a szívlen keresztül tartja a kapcsolatot. És hát vannak ők, hogy se amit adják. Na most. Az ő is hol lesz szerelem van, és tehát ebből teljesen. És mit mond a költő? Mert ne felejtsük el, ez ráadásul tényleg egy hullám természetű dolog, mert ha meghalunk, ezt minden hagyomány a folyón való átkeléshez hasonlítja. Aki nem hiszi, járjon utána, egyébként a tejúton fogunk járni életünk befejeztében. Ott van a nagy folyamon átkelve. Hogy hívják azt a helyet a magyar nyelven, ahol át tudunk menni? Rémnek. Na ez a rémnek. Mert ez a harmadik hullámzó állapot, a rémnek. És ezt mondja a költő, köszönöm szépen. Kiviszi át a szerelmet a túlsó partra, mert csak ezt lehet átvinni. Ne legyenek hiú ábrányai. Személygépkocsit nem lehet átvinni. Pénzt nem lehet átvinni. Gyurcsány fényképét nem lehet átvinni. Semmi más nem lehet átvinni, csak amit van. kinyitja a Jóisten, és meg fogja vizsgálni, hogy mi van benne. Ha nincs benne semmi, akkor hagyomány. Minden hagyományon a szívet mérve. De a szív a tettek forrása. Honnan fakad a két kezem? A két tenyér minek, aki helyezett csak rája? Szív. Mert csak innen tudok cselekedni, ha őszintén cselekszem. Persze most mondhatnák a férfiak, ha mi tudunk innen is cselekedni. Igen, csak az nem a kezek útján történik, és ezt minden állat tudja. Tehát aki csak itt tud cselekedni, az nem ember az állat. Ha pedig halmok vannak egymás után, akkor még képi úton is látom, hogy hova jutottam. Ez város van. Az egy hullám. Az egy hullám. Na most. Lassan azért haladunk előre. Nem is olyan lassan. Itt van víz, vízbetemetés, itt van föld, földbetemetés, fölírom másképp. Attillát beletemették harcosul, és Attillát beletemették hullásírba. És most látszik, hogy ugyanarról beszél. De ez csak magyarul olvast, hogy a világ. Semmilyen más nyelv. Megjegyzem egyébként, hogy a halom, bocsánat, itt van még egy nagyon fontos hangalaki változat, amit történik. Kettő, nem is. Az egyik az harmad. Így derül ki, megint csak a magyar nyelv segítsége, hogy miköze a mérgezett almának az álomhoz egy Grimm mesében. Hát megint meg ezt, hogy ugyanaz a szó. Na de ez csak magyar nyelv. Csak magyar, semmelyik más indulatokban nyelv. Hát vettek át ezt azt a szkitától. A francia például az államra azt mondja, hogy rév. Rév. Hát lehet tudni, hogy honnan vették. Honnan kölcsön. Mindig nekünk mondják, hogy kölcsönöztünk, nem mi kölcsönöztünk, ő kölcsönöztünk. Folyton fogás. És van még egy. Nagyon jó, köszönöm. Ezt is felírom. Nagyon fontos. El is felejtettem volna, nem mondja. A mag aranydíját kellene most oda ajándékozni. Elne, és van még egy. Hát formai analógia is. Formai analógia. Na most az emlő egyébként minek az útján működik? Köszönöm szépen a tej útján, és ha sok tejet iszunk, mi történik? Alszunk, mint a tej, de világos. Ezek mind nyelvi hologramok. Ugye? Mondaná egy fizikus. Géczi Gábor mondaná. Nyelvi hologram. Fraktál. Ő nem is a hologramot szoktam mondani, fraktálmániás. De tényleg a magyar nyelv ugyanúgy fraktál, mint az egész teremtett világ fraktálszerűen működik. Kicsiben ugyanaz van, ami nagyban. Csak a lépték különböző. Ami fent ugyanaz, mint ami lent, ami kint ugyanaz, mint ami lent. Ez az út, amiről beszélünk. Ez a halmok útja. Na most kapcsoljunk ide vissza. Mert azért ez egy nagyon fontos mozzanat. Mi a különbség a kettő között? Ez így soha büdös életben nem derül ki. Csak akkor, ha én az égbolton is megvizsgálom ezt a helyzetet. Na most akkor mondom. Az égbolton találok egy olyan tartományt, amely a víz eleméhez tartozik. Találok egy olyan tartományt, amely a föld eleméhez tartozik, és pontosan az a sajátosság köti össze a kettőt, van közötte egy olyan tartomány, ami hullámzik. Pontosan ezt érsz. Mi lesz tehát a kettő között az egyetlen különbség? Ugyanaz a temetés, csak az egyik esetben évköri menetrend szerint a fogaton le a temetést, a másik esetben pedig recessziós. Még egyszerűbben mondva, az egyik esetben azt kapom meg, hogy hogyan kell az Attilaságot működtetni az esztendőkörben, a másik esetben pedig azt kapom meg, hogyan kell az Attilaságot működtetni, mint a Kárpát-medencében a precessziós menetben. Ugye érthető? Melyik, ami most ránk közvetlenül vonatkozik? Nyilvánvalóan ez. Hogy kell működtetni az Attilaságot? Hol? Halmokon. Magaslatokon, hegytetőkön, a szent helyeken. Szent hely. Miért olyan fontos ez a tartomány egyébként? Miért olyan fontos ez a tartomány? A precessziós menetrendben mi most hol vagyunk? Éppen ebben a tartományban. És ki az a két személyiség, üttörténeti személyiség, aki éppen ezt a tartományt tapogatja le? Segített. Testetlen táplálék, testes táplálék. És akkor a tanítványaihoz fordult, a kenyeret megtörte, és azt mondta, egyétek, ez az én testem. Majd fölemelte a kelyhet, a tanítványaihoz fordult, és azt mondta, igyátok, ez az én vérem. A víz, a folyó összekapcsolódik a vérrel? Láttuk, összekapcsolódik. Ha még mindig megrökönyödést váltanak ki, hogy hogy tekinthetjük a földet kenyérnek? Hogy tekinthetjük a vizet bornak? Egy népdalaink vannak ilyenek. Ha a Tisza borrá válna. De most én nem, tényleg nem erről akarom beszélni. A krónikás hagyományban ebben a formában van jelen. És egészen megdöbbent, hogy kivel hozzá kapcsolatba. Idézem. Árpádék megérkeznek. Mi az első dolog?
Vizet.
Megkóstolják a vizet. Megkóstolják a földet. És mit mondanak? Mi ide Attila örökébe jött? Erről beszéltem majd ezt este. Ott van a címerben? Ott van a címerben. Temetési mondát kibontottunk ki. És ez milyen út? Most jön a gyönyörűség. Mert a krónikás hagyomány másik vonulatában ugyanez így elhangzik. Megkóstolták a földet. Ez egy utolsó vacsora, érzékeljük. Akkor magát a Kárpát-medencét használjuk az utolsó vacsora. Mert az utolsó érték a földön a Kárpát-medence. Ezért vagyunk itt. Ezért vagyunk itt, és ezért olyan fontos a Kárpát-medence. Még egyszer mondom, ez az utolsó érték. A Szent Földről szempontjából. Tényleg az utolsó. Azért költöznek itt az idegen, mert ők nagyon jól tudják. Megkóstolták a földet, megkóstolták a vizet, és mit mondtak? Végtelenül megszerettük ezt az országot. Teljesen világos. Az emberen tényleg a hideg megy föl le. A legmagasabb szinten, egy utolsó vacsora történt. Mert nekünk a magyaroknak ide azért kellett bejönni ezeket az utolsó értékeket. Átmentsük a következő nagy világkorszakra. És ebben ki segít minket? Jézus Krisztus és Attila nagy király. Attila nagy király. Láttuk, hogyan példázza ezt a korszakot. Nézzük Jézus Krisztus hogyan példázza. Mindenki ismeri szerintem ezt a dolgot. Azért meg szoktam kérdezni. Vízöntő rejtél. Ismert ebben a körben? Játszunk demokráciát, az olyan jó. Olyan jó. Tegye fel a kezét, aki ismeri. Uha! Rölkem mondta. De szerintem János valamiért nem tette fel a kezét, a János nem tudom. Na! Na most, amit nem fogok most nagyon-nagyon ismételni. Emlékeznek a hullám természetű jelenségek nagy tárházára? Három léptékben működő hullám természetű jelenségről tudunk számot adni, amely a szent helyeket működteti. A legelemébb szinten, a hétköznapiság szintjén, a napi ciklusosság szintjén, az egyéni élet szintjén 12 energiaháló működik a Földön. Ezek egyike a harmadháló. Nem vetítem, volt róla szó, ugye? Nem vetítem. Ez a 12 apostolnak felel meg egyébként, ez gyönyörűen lehet látni. A következő szinten már csak 3 rácsháló van, ez már egy nagyobb lépték, 15 kilométerenként van egy energiasáv, ez pontosan az a távolság, ami az Árpád korban, a túl nemzetség időszakában a falvakat választott el egymást. Nagyon szépen látszik, hogy ezt egy falu közösség tudja optimálisan működtetni, és már nem az egyén. Tehát itt már egy falu közösségi embernek össze kell jönni, imádkoznia kell, és akkor tudja ezt az energiaszintet kibontani, kiteljesíteni, működtetni. 3 háló tartozik ide, a Szentgyörgy háló, a Krisztus háló és a Mária háló. Ezekre épültek a halmok, a földvárak, majd később a templomok. Mert ugye tudjuk, hogy a templomokat dombtetőre építették, oda, ahol korábban az ősvallásnak a szentélye voltak. Mert ma minden oltár ilyen energiacsomóponton található. És van egy harmadik szint, ez a csillagösvényeknek a szintje. Itt már 20-50 kilométer széles. Eszembe jutott, hogy hoztam egy bácsi-megyei térképet, amire felrajzoltam a csillagösvényeket. Ez körbeadom. Tollal vannak berajzolva a csillagösvények, nagyon siettem, hogy nagyon sok esztétikáját nem érzik a dolognak, de nyomon tudják követni az itt jelenlévő, és azt mondtam, melyik a tetején is meg az alja csillagösvényeket. Tehát ezek a nagy sávok, ezek lennének a csillagösvények. Ezek a legmagasabb szintű szenthelyeket kapcsolják össze, a föld csakrákat. Tehát ott, ahol nagy csomópontja van ennek az energiarendszernek, ez a legmagasabb szint, közvetlenül szerelem energiakáromnak egyébként, ezek egy csillagösvényeknek neveztük el, ott vannak a legmagasabb szintű energia gócpontok. Gyakorlatilag a Mária kegyhely mind ilyen gócpont, de van olyan gócpont a Kárpát-medencében, amire jelen pillanatban nem esik Mária kegyhely. Egyébként ilyen volt a Gorba-hegy, ami nekem térképen jött ki, és utólag derült, hogy a 30-as években Mária jelen is volt, én erről nem tudtam. És most ugye újra elkezd működni. Hát ezekről a szent helyekről beszélek, és erről a működés. De visszatérve a vízöntő rejtélyhez. Mert így válik érthetővé teljes jelentésében a hármas koporsónak a üzenet. Miről is van itt szó? Ez egy nagyon érdekes tartománya a 12 állatöv rendszerének, és egy emeltebb szinten a 12 állatövi csillagkép rendszerének. Mert ugye a kettő nem ugyanaz, ezt tudjuk. Egyik alapvetően egy időbeli tájékozódás keretét adja ez az állatövi jegyek 12-essége, amely a 365 napos rendet írja ki. Egy emeltebb szinten a zodiákus állatövi jegyei mögött megtalálható a 12 állatövi csillagkép, ami a térbeli tájékozódáshoz adja a keretet. Ez pedig alapvetően a 25.920 éves precessziós menetrendet fogja meghatározni, annak a világhónapjai menetrendjét fogja meghatározni. 2160 évig tart egy ilyen világhónap. Aszerint beszélünk adott világhónapról, hogy a tavaszi napi egyenlőség pillanatában a napot melyik csillagképben látom fölkelni. Jelen pillanatban a halak végén látom fölkelni, ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a halak világkorszaknak a végén vagyunk. Most mindenki azt gondolná, hogy akkor még csak most fogunk belépni a vízöntőbe. Azonban erre azt kell mondjam, ez egy óriási tévedés. Ugyanis a helyzet nem ilyen mechanikus, ez a nyugati gondolkodás számára van fönntartva ez a mechanikus szemlélet, hogy jön a bak, jön a vízöntő, amire tudjuk, hogy egy levegős minőségű állatövi jegy, és levegős minőséghez tartozódó jelenségek, és jön a halak, ami víz elemű. Na most ez csak látszólag működik így, és látszólag tényleg így működik. Innen lehet egyébként a Heribert Illig-féle idő kollapszust is megérteni. Hát nagyon fontos, nem véletlenül, hogy ez éppen itt került elő, és itt került szemületünk középpontjába, bár még korán sem biztos, hogy Heribert Illignek igaza van. Azért tessenek vigyázni, mert korán sem biztos. Nézzük a kis éves menetben. A bak az ugye karácsony ünnepével indul itt a Földön. Ez azt jelenti, hogy december 24-én évfélkor ünnepeljük, ekkor van a váltás. Csillagászatilag hamarabb van december 20-21, amikor a tél napforduló bekövetkezik, de a Földön kiteljesedni ez a hatás 3 nap múlva tud. Ugye közismert, hogy 3 napra megáll a nap a horizonton, ugyanott kell föl, és 24-e után indul el visszafele. Tehát 21-én, aki szertartást ünnep, napújjászületési szertartást, az sajnos a sötétséget ünnepel. Még 3 napig sötétség. Ez nagyon nagy hiba. Mert vannak olyan körök, akik december 21-én ünnepik a napújjászületet. Nem születik ugyanabb december 21-én. 24-én születik. Évfélkor. És akkor indul el visszafele a bátorhatán, hogy kiteljesítse a pályát. Na most, ha ez igaz lenne, így, akkor ugye ez 30 nap, ez is 30 nap, és ez is 30 nap. Látszólag találunk itt egy olyan ünnepet, 30 nap.
bonyolultá, ami bizonyító sajátosságokat hozza be, ez a pár fordulatának ünnepe január 25-én. A népi ritusa is, amely a pár nap köré, ez a Saulusból Paulussá lett párról van szó, tehát ez az ünnepe, gyakorlatilag csak olyan ritus épült be a néphagyományban, amely pontosan ezt a fordulatot, ezt a vízöntőséget hozza be közé. Igen, ám csak, hogy ez nem egészen így. Na most, gyorsan nézzük végig, hogy a vízöntőnek mik a jelképei. Van egy mediterrán jelképe, és van egy keleti jelképe. A keleti csillagítói hagyományhoz tartozik sok minden. A török, a mongol, a kínai, ezek mind a keleti hagyományhoz tartoznak. Keleten hogyan nevezik a vízöntőt? Nyilván mindenki tudja, majomnak. Nyugaton nevezik vízöntőnek. Egy fiatal ember jeleníti meg, aki egy dézsából, vagy valamilyen arra alkalmas eszközből kiönti az élet vizét. Ehhez ide szokták citálni egyébként az evangéliumi hagyománynak a szövegét is, ami a Jelenések könyvében is megfogalmazódik, én az élet vizét hozom nektek, új föld és új ég részem. Na most. Nézzük meg, meg mit tart a karácsony. Hát ha ez igaz, amit én felrajzoltam, akkor a karácsonynak pár fordulatáig kéne tartani. Így van? Addig tart? Január 5-ig megtanulsz. Ez 12 nap. 30 helyett 12. Jóval rövid. És 6-án milyen ünnepet talál? Mi történt vízkereszten? Ráöntötték a vizet Jézus Krisztusra, keresztelő szintén. Ha jól. Ez vízöntő? Hát, ha valami vízöntő, akkor ez vízöntő. És ha kezdődik el, kedves egészségére, a keleti jelzsállat fogja megmutatni. És elkezdődik a majomkodás. De 6-án mi kezdődik?
A farsa.
Tehát bizony ezt ki kell húzni. Most nézzük a precessziós mentet. Ha minden igaz, akkor a halak világkorszaknak 2160 évig kell tartani, és csak utána jön a vízöntő. Örülhetnénk, hiszen számoljunk, mit mondott Kepler. Krisztus előtt 7-ben született meg Krisztus, számoljunk rá 2160 évet, most az illigen letörődjük egyelőre, hogy ez a majd 300 év most van, vagy nincsen beszúrva, számoljuk a 2160-at, mikor kezdődik a vízöntő? 2153-ban. Tehát van még időn gondolhatnánk, megnézhetjük még a dallaszt, vagy nem tudom. Szappanoperátok ellen nyugodtan ücsöröghetünk még, örülhetünk a fogyasztói társadalomban. Csak hogy nem ez a helyzet. Ugyanis ugyanaz az esemény, amely a vízöntőt kijelölte a kíséres menetben, ugyanazt fogja kijelölni a precessziós menetben is. Jézus Krisztus hány éves korában keresztelte a Krisztus Szent? Most 2160 éves korában.
Hol van ez? 32.
Hát ez mindenképpen rövidebb, mint 2160. Ugyanis a vízöntő nem így viselkedik. És ezt a régiek nagyon pontosan tudták, hogy honnan ez az afilosság is érkezik. Itt van egy vak, halusó. Itt van egy halak, hullámsír. Ez úgy lehet halomsor, és ez úgy lehet hullámsír, hogy együtt van a vízöntő és a halak, együtt van a vak és a vízöntő. Hogy lehet ez? Úgyhogy a vízöntő itt nincsen, hanem ráterül a halakra, és ráterül a vízöntő. Ez drámai helyzet. Miért? Mert amikor belépek a halakba, egyúttal találkozom a vízöntővel. De hogy? Többletként. Többletként. Plusz két dimenziós többlet. Van a halaknak a négy dimenziója, ezt 3+1-ként szokták leírni, mert van három térdimenzió, és van egy idődimenzió. Ugye nem túl bonyolult, amit mondok szerintem, ez bár elég késő van már, de ez nem lehet. Erről, ha jövök, itt van a baknak 3+1 saját dimenziója, a normális bak ideje, a 30 nap, meg van a bak teje. Nem a bak ter, hanem a bak teje, ugye a három dimenzió, amiben élünk. Hosszúság, szélesség, magasság, geometriát, ha tanultak tudni. Minimálisan ennyi kell az emberi léthez itt a Földön, ez a három dimenzió neked. És kell egy idő, mert különben nem lehetne idő, nem tudnánk létezni, abban a pillanatban pukkaznánk szét, ahogy megszülettünk. Egyébként az idő nagy kegyelem. És gondoljanak bele, abban nem lenne idő, egy pillanat alatt meg kéne valósítani mindent, amíg az emberi léthez. És akkor mit csinált a teremtő adott időt hozzá?
Ő
És húzza ezt az időt. Na jó, még adok egy picit. Na még adok egy picit. Hát sajnos ilyenek vagyunk. És megint itt van a plusz két dimenzió. Na most ez egy vízes jegy, ez egy földes jegy. És innen már ismert lehet, ezt nem én találtam ki. Erre ugye Pap Gábor hívta föl itt a magyar műveltségből figyelmet. Van egy jelenések könyv. Ennek a 11. részében a következő hangzik el. Még annyit tudni kell, hogy ezzel a vízöntővel szemben az oroszlában. Ez a szakrális királyságnak a kulcs minősége egyébként. Itt mellette a szűz van, szemben a halakkal. Erről pedig a rák van. Most a rák nem is olyan fontos nekünk, borzasztó fontos, mert az évkörben ez a fény kiteljesedése. De most nézzük a szűzet. A szűz az evangélium hagyományban legmagasabb, majdnem legmagasabb szinten hogyan jelent meg. Mert ha a legmagasabb szinten jelent meg, akkor természetesen Szűz Máriaként fognak jelent. Szűz Mária, akinek a testet. Ugye, aki ismeri az asztrál mitoszi keretrendszer működési szabályát, az tudja, hogy ahol a szellemiség van, azzal szemben a testiség van. Szűz Mária, akinek a testet, ahol a világkorszak. Megnyilvánítóan Jézus Krisztusnak, gyönyörű, nem? A gabona is így lakozik a szűz állatai ilyen, ezt aratus szűznek is hívják. Ezért lesz olyan fontos a búza, a kenyér és a gabona jelképe. És ezért lesz olyan fontos a hal jelképe az evangélium. Hát ezt a világkorszakot indítjuk. De rögtön ott van a vízöntő, ugye láttuk. Gyakorlatilag nem 2160-30, majd 30 év. És ugorodik egy idő. Ez tűzjegy, az evangéliumban ez angyalként jelenik meg. Ez ugye levegős jegy, mind a két oldalon. Ez vízjegy, mégpedig ide a tengervíz tartozik a halakhoz. Ugye három vízminőség van az állatövben, van a skorpió, ez a forró víz, a gőz, a szenvedélyes víz. Van a rákvize, ez a termékeny víz. A mocsarak, lápok és folyóknak a víz. És van a halakvíz, ami a tengervíz. Gyönyörű átlátszó tiszta kék víz, az éteri víz, és az esővíz is ide tartozik. És akkor olvassunk a 11. részben. Megjelenik az angyal, ugye János hangot hall, megfordul. Itt lát egy angyal. Egyik lábával a tengeren áll, másik lábával a földön áll. A hangja olyan, mint az oroszlánnak a böngölése. Kezében egy nyitott könyv, és mit olvas ki belőle? Idő pedig nem részen. Na most, itt van idő. Nincs, mert nincs olyan, hogy vízöntő tetszenek látni. Tehát várnánk a vízöntő idejét, és kiderül, hogy nincs. Ugyanis itt lenullázódik az idő. Lenullázódik az idő. Ez azt jelenti, hogy fogy az idő, és egyszer csak lenullázódik. Ezt mi hogy tapasztaljuk meg? Egyre kevesebb időnk van, egyre kevesebb időnk van, szokták, gyorsul a világ. Jaj, nincs időm erre, jaj, nincs időm arra. Egyszer csak elfogy, és aki csak időben tudott élni,
annak annyit.
Annak annyit mondják, ugye. Hirci Gábor erre szoktam mondani, hogy game over. Na, tehát nincsen idő. Ez az idők végezete. Mert a hagyomány nem azt mondja, hogy világ vége. Tessenek megnézni az evangélium hagyományt. Sehol nincsen világ vége. A jelenések könyvében mi van? Az idők végezete. Az időknek van vége. És ha vége van az időnek, akkor utána mi? Hogy mondjam, szóval, ha vége van az időnek, mikor van esély a túlélésre? Ha az ember a lábát megvetette az időtlenben. Új föld és új ég része. Vagy másik jelkép majom. Lefordítom magyarra. Választhatunk ebben a világkorszakban. Időtlen vagy idétlen. Ugye világos? Új ember, most nem a katolikus folyóirat reklámja. Új ember, milyen ember? Az örök fiatalság embere. Mert milyen emberről van szó? A feltámadott testben élő ember. Az örök test megvalósításának programja indul el. Mi kell hozzá? Egy testes táplálék és egy testetlen táplálék. Bor és kenyér, víz és föld, és még mi? Hullámzás. Erről beszéltünk? Ez a szent helyek működése. És ha én fölveszem a hullámzást, a plusz két többlet dimenziót, hogy mindenki értse, evangélium neve Szentlélek. Ez a Szentlélek világkorszaka. Ki nevezi magát a Szentlélek apostolának? Van. Így nevezi magát. Én vagyok a Szentlélek apostola. Ha pedig ráhullámoztunk erre a többlet dimenzióra, ezt úgy nevezik a rejtett hagyományban, a gnosztikus hagyományban, hogy a Szentlélek kitöltése az emberre. Mert az ember a váza, a grál, emlékszünk rá? És ebbe töltik ki a Szent Lelket. A Szentlélek szimbóluma a kereszténységben a vér. Erről volt szó? Erről volt szó. Akkor át lehet hullámozni az időszakadék fölött. Csak ez kell egy bárka. Világos. A bárka felülnézetben így néz ki. Mi a világos? Itt rajzoltam halak. Lehet halakat mondani, lehet gabonát mondani, búzamag. Magma, búzamag benne, aluszítanak. Van búzamag jelkép az evangéliumban? Van egy példázat Krisztus szájában? Vagy, aki ismeri a rejtett hagyományt, vagy látó, akit rajzoltam. Azt is, mindent lát a szemed. Csak hát az nem így jár. Mit rajzoltam fel, akkor meg kéne fordítani szintesen. Ez a mandorla. Mi a mandorla? Ami minket körbe lesz. Ez szivárvány hártya. Szivárvány testnek nevezik a rejtett hagyományban. Ismerős? Mit lát Noé a bárkából, amikor tudja, hogy vége az ödönvíz? Ugyanis az a szivárvány minden színében tűnik. Ez a bárka. Ez a köztes lét fényteste, ami egyik testetöltésből átvezet a másik testetöltésbe. És centrum az emberben a szív. Erről is beszéltünk. Innen sugárzik. Ismerős ez a gesztus. Krisztus tartja egyet, és mi indul el a szívből? A szivárvány hét színében ragyogó fénysugár. Hát itt van az üzenet. Egyébként a magyar nyelvben a bárka szó ugyanaz, mint a burok. Tetszenek látni? Hát erről van szó. Mag. Ha sok mag van, az mag ár. Milyen nemzet? Ez a küldetés. Ez a küldetés. Jézus Krisztus és Attila. Attila hármas koporsója. Ez most egy látás. Ha valaki elfogadja, tisztelettel veszem. Valaki nem fogadja, tisztelettel veszem. Mert senkit nem szabad erőszakkal valamire téríteni. El kell mondani, amit tudunk. És akihez szól, úgy is szól, akihez nem szól, nem szól. Attila hármas koporsója úgy működik, mint egy mágneses generátor. Olyan, mint egy elektromos generátor, egy Leclanchel, vagy nem tudom micsoda, én nem voltam a nagyon jó fizikában. Csak hogy ez a mágneses generátor monomágneseket hoz létre. Mágneses egypólusokat. Van ilyen, csak mi nem találkozunk ilyennel itt a duális világban, mert abban a pillanatban, hogy létrejön egy mágneses monopólus, rekombinálódik dipólusra. Ugye világos. És tudják, hol keletkezik az idő? Ahol rekombinálódnak a monopólusok. Ez teremti meg az időt a kozmoszban. Attila koporsója monomágneses generátorként működik. Mit csinál?
Időt.
Vagyis kegyelmet generál. Kinek? Aki befogad. Mindenek előtt a Kárpát-medence személyek. Kegyelmi időt kaptunk Attilát. Ez a hármas koporsója. Miért említettem meg ezt a durva fizikai példát? Mert nagyon fontos. Tudjuk, hogy pólusváltás időszakát él. Ez már zajlik. Nem nagyon szokták nagy dobra lejárni. Kérdezzék meg Éczi Gábort a geofizikus végelcsét. Egy harmadával csökkent a Föld mágneses erőssége. Ez drámai. Ennek két oka van. Egyébként gyönyörű a jelkép, mert ha én a Földet lerajzolom, Most látom, hogy én még mindig az első képet vetítem. Hát János, a Földnek én lerajzolom a mágneses terét, mit kapok? Ma, egy almát. Itt van az aranyalma. Itt van az országalma jelkép. Jelenti a paradicsomot, mert az alma a paradicsomnak a fája. Aki almát tart a kezében és szent király, azt ígéri nekünk, paradicsommá változtatja a Földet. Ez a küldetése. Ebben kulcs szerepet játszik el a mágneses tér. Mert fizikai hatás akár tetszik, akár csak itt jöhet be. És itt mehet ki. Hogy zajlik egy mágneses kórusvány? Aminek mikor van a tetőzése, ugye tudják? Én ezt a 2012-t eddig nem nagyon fogadtam el. De látván azt, hogy a 12 energiaháló, ami a leghétköznapi szinten működik, ezt talán mondtam már, hogyan erősödik? És mikor éri el azt a szintet, amikor már mind a 12 háló egyformán erős lesz? Ezt vetítettem, de azért ismétlés a tudás édesanyja, kis boldogasszony napján ez az édesanyja megszólal, ismételtek minket, ugye az úgy fog kinézni. 12 háló együtt, amikor mind a 12 erős lesz. Hova fogják tenni az ágyat? Sehova. Mert mondtam, miről szól ez a játék? Káros lesz. Hát annak, aki nem a szerelem útját jel, csak annak. Ugyanis aki a szerelem útját jel, ez taszítja ezeket a hálókat. Ezek negatív hálók, szerelem pozitív rezgéseket talán. Mikor érje el ezt az állapotot? Kiszámoltam, mert megvan a tendencia, tehát nagyon egyszerűen lehet extrapolálni. 2012. Nem is kell egyébként már az állít sem volna. 2012. Mi megy végbe? Lebomlik ez a mágneses tér. Nem lesz almánk. Nem lesz almánk, hogy mérgezett lesz az alma. Ismerős? Már ez a Grimm mese, ami nem Grimm mesélje, hát ez Kita forrásból jövő mese. Mérgezett lesz az alma. És mi fog az ember szemére? Leereszkedve. Mert miről van szó? Amit szoktak a fizikusok, ha lebomlik, mert ez nem úgy megy végbe a pólusváltás, hogy megy végbe, hogy eltolódik az egész pólusrendszer, hanem úgy megy végbe, hogy leépül a mostani, eltelik néhány száz év és képtelik. Az a kisebbik baj, hogyha nincs mágneses tér a Föld körül, akkor eléri a kozmikus sugárzás a földfelszínt és sterilizálja az életet. Ez a kisebb. A nagyobbik baj most jön. Csillagászok is tudják, kérdezzék meg tőlük. Intelligens élet csak olyan bolygó lehetséges, amelyiknek van mágneses tere. Miért? Azért, mert a fizikai szinten a rövidtávú memória mágneses természetű. Mágneses alapon működik az agyhomoknak ez a szerepe. Mi történik, ha leépül a Föld mágneses tere? Elveszítjük a rövid távú emlékezetet. Sarkító. Mi a rövid távú emlékezet? Amit az életem során megszereztem tudást. Ki vagyok, hol élek, miért vagyok itt, hogyan kell az anyagot megmunkálni. Ezt mind elfelejtem. Este lefeküdtem még ezzel a tudással, reggel, hogy ébredek föl? Nagyon érdekesen. Nem tudom, ki vagyok, nem tudom, hol vagyok, nem tudom, mi vesz körül, ha még egyáltalán körül vesz valami. Ebből a művilágból. És mit kell elkezdeni újból? Megismerni a környezetemet. Ezt nevezik a régészetben, meg az antropológiában paleolitikumnak. Akkor az ember kapcsolatba kerül az anyaggal, és elkezdi pattintgatni a kőszerszámokat. Mert azért nem üljen. Mert nem a fáról esetben. Magyarként. Hanem már háromszor, meg négyszer, háromszor pontosabban már ezt elkezdte, meg volt egy negyedik, és most lesz majd a ötödik. Nem evolúció, hanem törvények voltak. Lebomlott a mágneses tér. Mire panaszkodik mindenki?
Feledékeny
vagyok. Jaj, de feledékeny vagyok. Ezt is elfelejtem, azt is elfelejtem. Hát sajnos ez a helyzet. Na de van nekünk kegyelmünk. Mert ugyanez bomlik. De vele párhuzamosan erősödnek a szent helyek. A szent helyek hogyan működnek? Mágneses alapon. nagyon jó hírt mondtam, ne nézzenek el szomorúan. Mit mond minden hagyomány? Az igaza, az utolsó időkben a szent helyeken gyülekeznek. Mert hol marad meg a mágnesség? Ez ugyanolyan, mint a halál pillanatában a hét csakra rendszer. A hét csakra rendszer lebomlik. Fészkes fenér. Ott fordul át ez a létem egy másvilági lényben. Azok a kapuk. A Földnek hol vannak a kapuk? A szent helyeken. Hova kell menni? Hova költöztetik be őket? Az egész Kárpát-medence szent hely. Csak mondom. Az egész Kárpát-medence egy bárka. Beérkezik Árpád a krónikás hagyományban. Hát azért erre figyeljenek oda. Noé hegyére. Ide a Kárpát-medence. Mit kell csinálni? Na most már lassan befejezem szerintem. Mit kell csinálni? Nagyon egyszerű. Működtetni kell a szent helyeket. És aki szent időben szent helyen van, de aki szent időben szent helyen van, az azt jelenti, hogy ráhullámzott a szent hely frekvenciája. Vagyis magába olvasztotta a szent hely működését, vagyis füle volt a hallása. Szent időben szent helyen ott volt, Újföld és a többiek pedig itt maradnak, és lelkül mindez. Jönnek ebbe a korszakba. Nincs többletdimenzió, nem vették föl a hullámzást. Itt az időszakadék, Géci Gábor Game Over, és átkerülnek a Bach világkorszak. Ez rosszabb, mint a Bach korszak volt. Mert a Bach évköri menetben is elég hideg, elég fényszegény, és ha nincs menedékünk, akkor megfagyunk. Na ez lesz 2560 évig. Rajtunk. Idétlen. Hát táncos emberként szoktam nézni, fiatalokat tanítok egy színház iskolában, többek között néptáncra, hogyan táncolnak a diszkóban. Hát ha még makognának is hozzá, egész életükben. Ez a majós tánc. Nem tehetnek róla, velük ezt csinálják. De még az utcán is így megy. Zajlik a majom termelés. Most eszembe jutott, a Gimes zenekarnak van egy ilyen nagyon kedves száma, ezt politikusoknak ajánlom figyelmébe, ez a refrénje. Jobbra át, balra át, a majmoké a világ. Zengedni kell a szent helyeket, ezzel fogom a befejezni, illetve nem ezzel, majdnem ezzel. Zengedni kell a szent helyeket, a lélektű zengedni, és a szív. És akkor az fog történni, ami már egyszer majdnem megtörtént. A magyar legenda, ez a Karancsegynek a legendája, Jóska bácsi szokta idézni. Amikor Jézus Krisztus a mennyben pünköskor a Föld után akart. Jézus Krisztus azt mondta, állj, még nem értem az időt. Így keletkeztek a hegyek, a Karancsony is. Most eljött az idő. Ha zengedjük a Kárpát-medence szent helyét, ez szent helyen hangzott, ez szent időben, onnan fölül. Ha zengedjük a Kárpát-medence szent helyét, és minden szent helyen van zengető, minden szent helyen, szent időben, abban a pillanatban a kárpáti magyar haza fölemelkedik, és új helyre kerül a hazánk. Ha ezt valaki nem hiszi, olvassa el Csontvári Boszkati Vadar önéletrajzi naplójának az utolsó mondatát. Más helyre kerül a hazánk. Új föld és új égész. Ez ennek a nemzetnek a küldetése. De ehhez elő kell szívbéli erő, és nagyon-nagyon sok szeretet. Annyi szeretet, amennyi Jézus Krisztusban volt irántunk. Mert úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek benneteket. Ez az új parancs. nincs többé tíz parancsolat. Ez az egyetlen parancs van, mert ez a kegyelem korszaka, és nem a törvény. Akkor is, ha vannak, akik beleragadtak a törvénybe. Akkor is.
El szokták mondani,
Kárpát-medence egy agy. Vagy egy koponya. Ez így van. Ha koponya, ha agy, akkor úgy működik pontosan, mint az agy. A 72, és nem a 64. Nem a 64, a 72 vármegye. 72 igazgyöngy van a Magyar Szent Koronán, 72 apostola volt tágabb körben Jézus Krisztusnak. Ezért nem 64 vármegye, 72 vármegye. Nem minden, ugye értik? A 64 az politika, a 72 történeti dimenzió. Ezért, Szent László ezért hódoltatta meg Dalmáciát.
Szabad.
A koponya pontosan úgy működik. Anatómiailag pontosan működik. Ekkor a középpontja Pilisnek neveztetik, mert a Pilis a régi magyarban, a tártosok így kereszteltek, pilisezték a fiatalokat. Levágták a fejtetőn a hajat. És a fejtető a Pilis. A tártos hagyományban, aki tártosnak született, a fejtetőn van egy kis dombocska. Halom. Hegy. Koponyák hegye. Golgota. Ha ide kerül a Magyar Szent Korona, pontosan ott van a kereszt. Pontosan a Golgotán van a kereszt. Hogy nevezik a Magyar Szent Koronát? Élő Krisztus. Ha olyan, mint a szív, hát ha elfordítjuk, most mindenki nézegeti a fejét, nagyon aranyos. Ha elfordítjuk 90 fokban, akkor szív lesz. Szív lesz. Ekkor a középpontja dobog. Ez a lelkiség szintje. Az elődje a szellemiség. Van egy testiség is. Miért hagyjuk ki mindig a testiséget? Nem lehet a paradicsomba jutni, ha a testet nem váltjuk át fényjét. Egyétek, ez az én testem. Test nélkül nincs üdvösség. Ha pedig ez testiség szintjén pontjuk ki, ezt adom a két lehetőség. A magyar néphagyomány úgy, a Kárpát-medencét, hogy Mária öle. Ha ez Mária öle, akkor itt fogan megváltó. Az Úr Jézus Krisztus. Mert ez Krisztus ország. Ez az áldott föld, és itt ez a nemzet, aki itt él, Krisztus nemzet. Királyai, ha megváltó királyok, ahogy nevezték. De a Kárpát-medence egy magyar cipó. A cipó kenyér. A kenyér
Krisztus
test. De ahhoz, hogy feltámadjon, mert ha Krisztus testet föl fog támadni. Keresztre kell feszíteni. Nincs más kép. Borzasztó triumf. Meg kell élni. Aki Krisztus nép, annak meg kell élni. De erőforrásként kell megélnie. Erőt adó forrásként, és nem a gyűlölet forrásaként. És akkor föl fog támadni. Föl fog támadni, mert hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy Isten örök igazságra, hiszek Magyarország föltámadásának. Köszönöm szépen!